Dicsértessék a Jézus Krisztus, üdvözlöm a Mária Rádió hallgatóit, Réfi Júlia vagyok, a Naphimus Egyesület tagja, és önök a naptári év utolsó teremtésvédelmi magazin műsorát hallgatják. A 2021-es év a Mária Rádióban a teremtésvédelem éve volt, és ebben az elmúlt évben sokat beszélgettünk arról, hogy miért van szükség a teremtésvédelemre, hol a helye a teremtett világ tiszteletének egy keresztény ember életében, valamint, hogy milyen konkrét dolgokat tudunk megváltoztatni az életünkben. Végigkísértük az év ünnepeit, ünnepről ünnepre átgondolhattuk előre, mi az, amit idén máshogy csinálhatunk, mint eddig tettük. Most pedig készülünk ünnepeink közül az egyik legnagyobbra, megváltunk születését várjuk. Ennek a várakozásnak és ünneplésnek teremtés tudatos lehetőségeiről beszélgetnek majd az Egyesület tagjai a hónap témája rovatban. És noha a világ még csak készül az új esztendőre, a miénk, az új egyházi év már elkezdődött. Reméljük, sok új teremtéstudatos elhatározás született műsorunk nyomán. Most pedig szokásos rovataink közül kezdjük Nemes Csabájéval, aki egy érdekes környezetvédelmi szempontból nagyon innovatív kiállításról számol be nekünk.
Mi történt? A mikrofonnál Nemes Csaba. Ahogy az elmúlt hónapokban is, most is csak néhány percben is, néhány szóban, elmesélem meg önöknek, hogy mi történt a nagyvilágban is itthon, amit fontosan tartunk teremtésvédelmi, környezetvédelmi szempontból. Egy óriási esemény zajlott le Magyarországon, Budapesten, egy világtalálkozó, a Planet Budapest 2021, Budapesten a Bungespon került megrendezésre egy óriási kiállítás, és a tudományos konferencia egy jó csomó különböző interaktív, ismeretteresztő programmal fiataloknak, felnőtteknek, tudósoknak, döntéshozóknak. Talán több mint 100 országból voltak itt nem is látogatók, hanem résztvevők. Tulajdonképpen nagyon sok kiállító volt, és mindenki, a konferencia résztvevői is, a kiállítók is, a különböző ismeretteresztő programok is a fenntarthatóságra, a fenntarthatóság különböző területeivel foglalkoztak. Gyakorlatilag volt egy olyan interaktív kiállítás, ami 11 tematikus területben foglalta össze a fenntarthatóságnak a különböző problémaköreit, az egészség és a jólét, az ipar és az innováció, a tisztességes munka, tehát a munka és a fenntarthatóságnak a kapcsolatával, az iparra és az ipar és az innováció és a fenntarthatóság kapcsolatával, a fenntarthatóság és az egészségünk kapcsolatával, a szárazföldi ökoszisztémákkal, biológiai sokféleséggel, a tiszta víz és a tiszta víz és a csatornázás kapcsolatával, a megfizethető és tiszta energiával. Itt előkerültek az energiatakarékosság, az energiahatékonyság ügyei, a megújuló energia ügyei, az időjárás függő megújuló energia ügyei, hogy milyen újdonságok, milyen új innovatív megoldásokkal tudjuk majd elérni az energia ellátásunkat a következő évtizedekben. Egy nagyon fontos terület volt az úgynevezett régi és új tudás eszközeinek a területe. Sok-sok tízezer oldal tanulmány és könyv foglalkozik a világban a hagyományos tudásunk, a hagyományos ismereteinknek, az eleink tudásának azon részeivel, amiben felhasználhatjuk ezen tudást a jövőben is egy fenntarthatóbb, takarékosabb, környezeti szempontból is, és természetvédelmi szempontból is sokkal mértékletesebb életvitelnek az előállítására. Foglalkoztak a tengerek és az óceánok védelmével. Természetesen, mint ahogy minden ilyen konferencián előkerült a klímaváltozással kapcsolatos ügyek. Ahol élünk, és egyre többen a városokban élünk, talán a világon az embereknek hát legalább a kétharmada, de 20 év múlva lehet, hogy a háromnegyede is városokban fog élni. Tehát nagyon-nagyon fontos a fenntartható városoknak a problémaköre, és ilyenkor adventben a fenntartható felelős fogyasztással kapcsolatos különböző kérdések merültek föl. Voltak olyan programok, amik iskoláskorú gyerekeknek voltak kitalálva, fiatalok kiterjesztett valóság segítségével tudhatták meg, hogy akár mi kerülhet majd, ami fenntartható és egészséges a tányérunkra, hogy kellene már most, és hogy lesz a jövőben a fenntartható étel előállítása, az egészséges étel előállítása, hogy kerül a földekről egészen az asztalunk ez az étel, és milyen módon élhetjük el, hogy minél kevesebb ételt pazaruljunk el, minél kevesebb ételt dobjunk ki. Volt szó arról, hogy hogyan kell komposztálni, mik azok a legjobb módok, ahogy komposztálhatunk, akár a városokban is, nem csak vidéken, nem csak kertvárosi környezetben. Előket olyan technológiák, hogy hogyan lehet olyan módszerekkel nyomtatni, amely szinte teljes vegyszermentes nyomtatás, természetesen újrahasznosított papírra. Volt szó arról, hogy milyen módon ajándékoztatunk zölden. Például egyik cég most már Magyarországon is évek óta előállít úgynevezett magpapírokat, amelyek egy bizonyos merített papíron különféle virágokat tartalmaznak, és ezeket el lehet ültetni. Volt egy kiállító, talán ez a kiállító néhány évvel ezelőtt lett ismert, először Magyarországon, aztán utána a világon, olyan innovatív megoldásokkal állt elő, olyan moduláris, úgynevezett moduláris összecsukható kontinerekkel, amelyekkel sokkal könnyebb a szállítás, szállíthatóság, és sokkal praktikusabb, és sokkal, nem csak az, hogy sokkal kevesebbe kerül, talán 70-80%-kal kisebb lesz a logisztikai költség, hanem jóval kevesebb lesz a szállításból adódó károsanyag kibocsátás is. Azt láttuk, ismerjük, hallottuk az elmúlt két évben, hogy micsoda iszonyatos költségekkel és kibocsátással jár a szállítás. Hát ne kéne szoknunk már különben a nagy szállítási útvonalakról, a hosszú ellátási láncokról. Ezek a konténerek tulajdonképpen most már Európában szinte mindenhol ismertek, és most nyitnak ki a világ felé. Érdekes volt, fontos volt ez a világkiállítás, ezek az ismeretterjesztő és elgondolkoztató programok, amik mind-mind-mind arra hívták fel a figyelmet, hogy hogyan kellene és hogyan kell majd a következő években, nem a évtizedekben, már ezt el kéne kezdenünk jövőre, hogyan kell átalakítanunk az életünket. Azért, hogy nem csak az unokáink, hanem a gyermekeink számára is egy fenntarthatóbb, zöldebb, biológiai sokféleségben gazdagabb és tisztább földet adhassunk át. Thank you.
mit tehetünk mi rovat házigazdájaként 2021. januárjával azzal kezdtem, hogy ez az az életmódváltás, amelyhez nem kell új dolgokat beszereznünk. Talán a fogyasztás csökkentésnek most a karácsonyt várólan a legnagyobb jelentősége. A hónap témája ez alkalommal egy kibővített mit tehetünk mi nagy beszélgetés az Egyesület 6 tagjával, melyben azt próbáljuk körüljárni, mennyire nem veszít méltóságából az ünnep, és mennyivel személyesebbé tehetjük a karácsonyt, ha nem kényszerülünk arra, hogy a belső jelentésétől megfosztott ünnepet külsőségekkel, temérdek vásárlással, dekorációval, mértéktelen sütésfűzéssel üljük meg.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit! Önök a Naphimus Teremtésvédelmi Egyesület fenntarthatósággal kapcsolatos műsorát hallgatják. Én Darányiné Szabó Eszter vagyok. Mai adásunkban a teremtés tudatos adventről, karácsonyról fogunk beszélgetni. Katolikusként meglehetősen vegyes érzelmeink lehetnek a karácsonnyal, mint ünnepe kapcsolatban, hiszen ez egyrészt ugye a megváltunk eljövetelének az ünnepe, az advent pedig az erre való lelki készülődésé, ami a liturgia szerint is egy bőti időszak. Ugyanakkor a napjaink 21. századi túlfogyasztó társadalmában a karácsony már nem csak a szeretet, hanem a túlfogyasztás ünnepévé is vált. A karácsonyt megelőző 4 hét pedig a gazdaságban minden, csak nem bőjt. Ez lényegében az év legfelpörgetettebb fogyasztású időszaka. A mai műsorunkban arra próbálunk ötleteket és ihletet adni, hogy hogyan tudjuk katolikusként méltóképpen megünnepelni a karácsonyt, megélni hitünket, megtalálni a karácsony szentségét és csodáját ezek között a társadalmi elvárások és társadalmi körülmények között. Ebben a mai beszélgetésben a partnereim a Naphimus Teremtésvédelmi Egyesület tagjai, Sósné Erdő Klára, Bánfalvi Andrea, Sipos Gyula, Halupka Gábor, Réfi Júlia. Na hát, üdvözöllek titeket, szervusztok! Ahogy a mai témáról gondolkodtam, eszembe jutott saját magamnak egy nagyon rossz és egy nagyon jó karácsony élménye, és azon gondolkodtam, hogy ebből olyan szépen kirajzolódik a lelki, illetve a fizikai oldala, hogy melyikre tudtam azon a karácsonyon koncentrálni, kirajzolódik a jó és a rossz, a lelki és a fizikai készülődés közötti őrületes különbség, úgyhogy arra gondolom, hogy ezt most megosztom a hallgatókkal és veletek. Életem legjobb karácsonya az volt, amikor még a gyerekek születése előtt egyedül éltem, és egy teljes hetet kivettem szabadságként a munkából, úgyhogy a karácsony előtti hetet tényleg a készülettel töltöttem, gondolkodtam, imádkoztam, ajándékokat készítgettem, és gyönyörűen lelassultam az ünnephez, és az egész karácsony alatt minden reggel sikerült eljutnom Rorátéra is. És ez ugyan már 15-20 éve volt, de mai napig egy csodaként emlékszek vissza rá. Ehhez képest a legrosszabb karácsonyunk az az volt, amikor az első gyerekünk megszületett, és még valahogy nem sikerült átállnunk erre a kisgyerekes más dimenzióra, és ugyanolyan, nem tudom, 4 fogásos vacsorát akartam készíteni, ugyanúgy haptákba akartam vágni a lakást, és ez egyáltalán nem sikerült. Minden tönkre ment, minden étel tök rossz lett, ehetetlen lett a karácsonyi vacsora, gyakorlatilag vajas kenyeret tettünk a végén. A gyerek pedig, amikor meglátta az egyéves, nem egészen egyéves baba, meglátta a karácsonyfát, akkor ordítani kezdett. És akkor eldöntöttük, hogy ezt így nem. Tehát, hogy innentől kezdve valami teljesen másba fogunk gondolkodni, és azóta is keressük a útjainkat, vannak jobb és rosszabb megoldásaink, és hát akkor én is majd egyet-kettőt ezek közül megosztok itt. De most ezt kérdezem a többiektől, hogy nekik van-e valamilyen jó ellentét párjuk a saját életükből a karácsonyra? És akkor első körbe szeretném kérdezni Réfi Julit, aki egyébként a Mit tehetünk mi rovatunknak a megálmodója és a mindennapos ötleteink folyamatos ontója.
Hát én nekem igazából nem egy-egy karácsony van, én arra emlékszem, hogy gyerekkorom karácsony, azok varázslatosak voltak. Nem emlékszem csomagolásra, nyilván a beigli illat meg ilyesmi azért körüllengett minket meg. Minden ilyesmi volt, de az volt a varázslatnak a fő része, hogy nálunk mindig a Jézuska hozta az akármit. Tehát akármi volt az, amit a Jézuska hozott, még 25 éves koromban is bújtam a szobámba, amíg készültek a dolgok. Tehát, hogy a varázslat volt a lényege az egésznek, és az volt egy nagyon nehéz karácsony, amikor nálunk is, amikor hát nem az én révemen, de elkezdtek megszületni az unokák, és akkor volt az, hogy nagyon készen akartunk lenni. Nagyon minden nagyon együtt akart lenni. Aztán ott ültünk a végén, és nyugtatgattuk egymást, és ilyen remegésbe fúlt az egész borzasztó előkészület, és mire odaértünk, hogy nekem lettek gyerekeim addigra, engem már is szerencsésen a férjem lefékezett, erről majd lehet, hogy fogok beszélni, hogy nem ez a lényeg az egésznek, és ez a varázslatot próbálom a gyerekeimnek is megteremteni, és a következő lépése, igen, amit a saját kamaszkori, meg fiatal lánykori adventjeim, a roráték, azok egy olyan élmény volt, és én alig vártam, hogy na most már tényleg idén a gyerekekkel is elmegyünk, erre most itt bezárt minket konkrétan a betegség, úgyhogy megint nem jön össze, de nagyon úzkodom attól, hogy ezt a részét is valahogy ilyen tárgyakkal próbáljunk kárpótolni a gyerekeknek, de erről is majd lesz szó.
Köszönjük szépen. Klári?
Nekem valahogy nagyon hasonlóan, mint ahogy Juliék élték meg, valóban varázslatos volt mindig a karácsony. Én azt hiszem, talán a rosszal kezdem, mert aztán utána szeretném gyorsan felülírni a jóval. Nekem az első olyan karácsony, még ilyen fiatalabb kamasz lehettem, amikor nálunk is mindig az angyal hozta egyébként, és a Jézuska hozott mindent, tehát abszolút nem tudtunk semmiről, mi a szobánkban készülöttünk addig, meg imádkoztunk, meg énekeltünk, énekekkel hívogattuk a Jézuskát, és az első olyan karácsony, amikor édesanyám beteg lett, és nagyon beteg lett, és pont szenteste kórházba került, akkor én segítettem apukámnak földíszíteni a karácsonyfát, és az első olyan alkalom volt, amikor láttam azt, hogy ez hogyan is történik valójában, és ki kellett szállnom ebből a varázsból. Hát ez nagyon megrendítő volt, így főleg anyukám hiánya miatt, és megélni azt, hogy a család együtt van, az mit is jelent. Viszont hál' Istennek utána több ilyen karácsonyt nem kellett megélni, és anyukám is meggyógyult. És azt hiszem, hogy ez a varázs ez visszajött, és megmaradt a mai napig. Én nekem talán pont emiatt az, hogy nagy karácsony, és hogy a családból minél többen vagyunk együtt, ez így nagyon fontos, és valahogy erre egy hajlandóság is van a család többi tagja részéről, a testvérem és a testvéreim családja, sőt, még a férjem testvérei családja részéről is, így általában ez egy nagy karácsony nálunk, és talán az egyik legszebb alkalom az volt, amikor nagyszülők is ott voltak, testvérek is ott voltak, és a mi legkisebb gyermekünk akkor még baba volt, és a testvéremnek a legkisebb gyereke is baba volt, köztük csak néhány nap a különbség, és azt találtuk ki arra a karácsonyra, hogy betanulunk egy ilyen kötetlen, rövid pásztorjátékot, amiben lesz kis Jézus is, és élőszereplős lesz az egész, de nem akartuk eldönteni, hogy pont a mi gyerekünk legyen a kis Jézus, úgyhogy miután nem akartunk dönteni a két baba között, ezért két kis Jézus volt. És őket vettük körül ott a karácsonyfa alatt, és ez egy ilyen megrendítően szép pillanat volt, úgyhogy azt hiszem, hogy nekem így talán ez maradt meg az egyik legszebb karácsonynak.
Köszönjük szépen. Andrea?
Hát az én karácsonyi történetem az egy 12 évvel ezelőtti történet, és lehet, hogy itt most bele fogok sírni, mert akkor derült ki, hogy a kisfiam szívbeteg, és az egész adventet ott töltöttük a kórházba, és mégis azt vártuk, hogy na majd karácsonyra úgyis mindenkit kidobnak a kórházból, és aztán amikor így mondták, hogy hát egy órára hazamehet, akkor mondtuk, hogy hát egy órára nem akarjuk őt hazavinni, mert mire hazavisszük, már jöhetünk vissza. És aztán azt hiszem, hogy az egész osztályon három kicsi baba volt, és a nővérek egy gyönyörű karácsonyt csináltak nekünk, és felejthetetlen volt, és tényleg az volt az, amikor azt éreztem, hogy körülölel a szeretet, és hogy ezt nem lehet szavakba foglalni, hogy mennyire misztikus volt az egész, hogy mégis kórházi környezetben, igazából idegenekkel, de óriási szeretetben és békességben voltunk. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon meghatározó karácsonyunk volt, és hát ugye az a karácsonyi készülődés nem arról szólt, hogy hú, hova rohanunk ajándékért, meg hú, mit fogunk főzni, hanem igazából tényleg a túlélésre játszottunk, és hogy abban született meg a legnagyobb szeretet.
Hát igen, majdnem én is elsírtam magam, ahogy mesélted. Gyula, mesélj valamit te is.
Igen. Hát miközben hallgattalak benneteket, éppen arra gondoltam, hogy az a különbség, hogy gyerekkorunkban még nekünk varázsolják a karácsonyt, és csak élveztünk kell, és felnőtt korunkban meg mi nekünk kell varázsolni a karácsonyt, és amikor mi varázsoljuk, hát akkor közel még éljük is meg, hogy fú, milyen szép ez a karácsony, miközben főzni kell, sütni kell, és valahogyan a gyerekeknek, meg mindenkinek ezt csinálni, hát talán itt van a különbség. Talán nem, azt várjuk, hogy még mindig nekünk varázsolják, miközben már nekünk kell csinálni. De ugye én nem keresztény családban nőttem föl, és az én gyerekkoromban a karácsony az arról szólt, hogy mi szegények vagyunk, az édesanyám egyedül nevelt minket a lány ikertestvéremmel, és akkor jött a karácsony, akkor kaptunk ajándékot. És akkor kaptunk játékot, és nem csak pizsamát meg zoknit, hanem kaptunk jó könyvet, meg társas játékot, és én baromira vártam ezt a dolgot. Jézuskáról szó nem volt, de a karácsonyfát feldíszítettük, és az, hogy akkor valamit mi kaptunk, csak úgy, amivel lehetett játszani és örülni, és ez egy jó dolog volt. És azt hiszem, én mind a mai napig én ajándékozós vagyok, szeretek kapni ajándékot, és szeretek adni is ajándékot, és persze ezt is meg kell tanulni, hogy nem biztos, hogy mindenki ajándékot szeret kapni. Ugye a feleségem az inkább a minőségi időt szereti, és rá kellett jönnöm, miután éveken keresztül próbálkoztam, hogy milyen ajándékot vegyek neki, és nem nagyon sikerült eltalálni az ízlését, hogy a legjobb, hogyha rajzolok neki ilyen kuponokat, amiket beválthat, és akkor elmegyünk együtt kirándulni, meg nem tudom, soha. De hogy mennyire kell figyelnünk, vagy nem kell figyelnünk, volt egy karácsony, ugye, hát én legalábbis én nagyon szeretek ajándékozni. Mindegy, lényeg az, hogy a Peti fiam az nagyon szeret társasjátékozni. Még gyerekebbek voltak, nem ilyen nagyok, mint most. És ő is megkapta az ajándékot, és akkor mondta, hogy játszunk. Jó van, fiam, majd holnap. Mert én is jó könyvet kaptam, olvastam. Másnap is hozta. Jó, majd fogunk. És a harmadik nap is behozta karácsony másnapjának. Játszunk, és akkor mondtam, jó, majd fogunk játszani, most egy kicsit hagyjál békén. És szegény elsírta magát. Ugye ő nagy ajándék, amit megkapott, és akkor nem játszik vele senki. És ez úgy megütötte a szívemet akkor, hogy hogyan lehetek ennyire érzéketlen, és hogy hát igazából örömtelivé kellett nekik tenni ezt az egész karácsonyt, és valahogy megélni együtt ennek az örömét, és papíron meg is tettünk mindent, meg megvettük meg a fa feldíszítve, meg csilingelt az angyalka, meg bejöttünk, meg stb. De a végén mégis neki egy ilyen szomorúságba ment, és ez nekem egy szomorú élmény, egy rossz élmény, de ez nagyon megütötte a szívem akkor, hogy nem, nekünk kell ezt a karácsonyt megcsinálni nekik. Úgy, hogy ezen keresztül vagy átjöjjön neki az, hogy ő szeretve van, hogy meg az Isten is szereti őt, mi is szeretjük őt, és hogy egyáltalán az egész, ez egy szép dolog.
Akkor ez egy szomorú élmény, de egy fordító élmény volt számodra. Köszönjük szépen. És Gábor, akkor rád is kíváncsiak volnánk.
Nekem is érdekes volt hallgatni benneteket. Talán most legutóbb Gyulához tudok kapcsolódni. Én felnőtt megtérőként másként éltem meg a karácsonyokat gyerekkoromban. De hogy nem emlékszem rossz élményre. Lehet azért, mert szita agyam van, nem tudom. De nagyon sok karácsonyt édesanyám falujában a nagyszülőknél töltöttünk, és hogy így megvannak azok a színes képek, hogy hol volt a feldíszített fenyő, hogy még ilyen klasszik csiptetősja került, tehát gyertya került a fenyőfa ágára, hogy milyen szaloncukor volt rajta. És időnként elmentünk az éjféli misére nagymamámmal, de nem volt meg ez a lelki töltet már, hogy mondjam, szakrális töltet, inkább ezt mondom, mert lelki töltete természetesen volt. Olyannyira, hogy nem is emlékszem rossz karácsonyokra, tehát hogy nagyon fontosak voltak nekem ezek az élmények. Azt gondolom, a minőségi, szakrális értelemben lett minőségi változás az azt követően következett be, hogy családot alapítottam, és feleségem sokkal inkább tudatosan készül föl a karácsonyra, még így is, hogy a három gyerek karácsonyi készületét is viszi a hátán, de hogy itt Nagymaroson nekem az volt a nagy újdonság és nagy többlet, hogy léteznek ilyen dolgok, hogy roráte, és hogy mikor eljutottam az első rorátékra, akkor érintett meg, hogy mennyire jó szentmisével kezdeni a reggeleket, és úgy elindulni a napi teendők felé, és most, mikor már szolgálok is a szentmiséken, szóval, hogy ezek nagyon nagy töltések egy-egy napra, és sokat segítenek abban, hogy ezt a 3-4 hetet, amit adventnek nevezünk persze, ezt tényleg készületként éljük meg. Mindennek ellenére, hát talán munkaszervezési vagy munkahelyi feladatok miatt még mindig azt kell mondanom, hogy feleségem az, aki igazából ezt a 3-4 hetet nagyon tudatosan végigmenedzseli. Nagyon sokat ad nekem is az, ahogy például kézzel készített adventi naptár kerül föl, nálunk a lépcsőre van fellógatva, és akkor abba kerülnek az apróságok, és hogy ezt közösen csináljuk. Szóval azt gondolom, hogy nem tudnék most így kiemelni egy-egy extrán emlékezetes karácsonyt, de hogy az utóbbi egy évtized karácsonyi készületein mind-mind nagyon sokat adtak.
Köszönjük szépen. Ja, mi most a műsorban azzal kapcsolatban szeretnénk tippeket adni, hogy hogyan lehet a túlfogyasztás és a túlvásárlás helyett más élményekkel gazdagítani az adventet és a karácsonyt is, vagy visszatalálni ezekhez a más értékekhez, más élményekhez. Úgyhogy akkor közelítsük az advent oldaláról, vagy adventtől először a karácsonyt, hogy nektek milyen szokásaitok, milyen ötleteitek vannak, amiket családon belül gyakoroltok, tehát ami a ti teremtéstudatos adventetekhez tartozik.
Hát akkor beszélek az adventünkről, mert én is azt gondolom, hogy nekem az advent a sokkal nagyobb projekt, mint az advent való készülés. Most az annyira élvezték a gyerekek, hogy az adventi koszorúhoz összeöntöttük a gyertyákhoz a régi gyertyákat, és úgy csináltunk új gyertyát a koszorúra, ez nagyon tetszett a gyerekeknek. Az adventi naptár az, hát először anyagi okokból szoktunk le erről, mert nekem gyerekkorom olyan adventi naptárom volt, amit kinyitottam, minden nap az alap, és egy kis kép volt mögötte, és annyira csalódott volt, amikor ilyet már nem lehetett szeretni csak ezeket a csokisokat, mert gyerekként is olyan csalódás volt, hogy egyszerűen kiveszem, és ott van mögött egy műanyag, kiveszem a csokit, és csúnyább lesz, tehát napról napra csúnyább lesz a naptár, ez nekem nagyon nagy törés volt. És hát akkor én kezdtem egy készítgetni, és akkor mindig volt benne valami kis, volt legó emberkéket, vagy bármi, de mindig azt hittem, hogy ez nem az volt az érdekes. Tehát soha nem az volt az érdekes, a nyeremény, vagy az ajándék. Most idén azt csináltam, hogy már évekkel ezelőtt vartam maradék rongyokból ilyen kis zsebeket, amiben mindig térképeket rejtek. Most a térképen az van jelölve, hogy a lakásnak melyik részét kell aznap kipucolni ahhoz, hogy megtalálják egyébként a kis ajándékot, mert benne 24 darab családtagunk fényképéből összeállított társasjáték lesz a végére. És jön itt a 7 éve gyerekem csillogó szemmel, hogy jaj, annyira kíváncsi, hogy holnap melyik részét kell majd kitakarítani a lakásnak, és egyszerűen annyira hihetetlen, hogy ezek a gyerekek, akik már tényleg minden nap az iskolába is kapnak édességet, meg az óvodába is, nekik már nem tudjuk ezt túlszárnyalni, egészen más kell adni ahhoz, hogy tényleg élmény és varázslat legyen.
Nálunk az adventi naptár az sokáig egy olyan kérdés volt, hogy minek, vagy hogy nem kell, de hát ahogy nőttek a gyerekek, és elkezdtek intézményesülni, és óvodába, iskolába kezdtek járni, folyamatosan jött a nyaggatás. Csak mondtam, hogy kizárt, hogy mi minden nap csokit fogunk venni, ráadásul, hogy 5 gyereknek, az meg hogy néz ki, hogy egy eszi, a többi 4 megnézi, tehát minden nap más kapjon. Úgyhogy ezt kizártuk, hogy csokoládé, vagy műkűrök, vagy semmi dolgok legyenek az adventi naptárba. És akkor végül is a megoldást a legkisebb lányom hozta el, aki kitalálta, hogy hát húzzunk mi is ugyanúgy, mint ahogy az iskolában, meg a cserkész közösségben, meg mindenhol kihúzzák egymás nevét, és akkor ő neki adnak majd ajándékot, hogy akkor csináljuk mi is ezt, hogy kihúzzuk egymás nevét, és egész adventben nem ajándékot adunk neki, hanem a figyelmünket adjuk neki. És akkor tényleg olyan cuki dolgok keletkeztek ebből, hogy nem tudom, én nem találta az üzenőfüzetét az egyik, és akkor a másik ment, és lelkesen segített, és keresett, és megtalálta természetesen. Vagy ha valami házi munka jut, akkor beállnak, és együtt csinálják. És hát azért elég könnyű kitalálni, hogy kinek ki volt az angyalkája, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy megtanulják a figyelmüket odaadni a másiknak. És ez működik így évek óta, és most már egyre nagyobbak, és hát egyre rutinosabbak ebben.
Ez a figyelem, ez egy fontos dolog most, ami legutóbb elhangzott. Nálunk úgy van, hogy az adventi naptár következő ajándéka vagy lépése akkor vehető le, hogyha az mindenki által megírt kis vállalások, amit naponta mindenki levesz a kis vállalási, nem tudom, tablóról, Hát az teljesült, vagy teljesítésre kerül. És hogy ezeknek a vállalásoknak a legnagyobb része az azt gondolom arról szól, hogy miként tudsz a másikra figyelni. A gyerekek teljesen önállóan írják ezeket, maximum visszakérdeznek, hogy hát mit gondolunk arról, hogy. De szerintem ez tényleg nagyon jó gyakorlat, a figyelem gyakorlása. És hogy nem kifejezetten az lesz fókuszban, hogy az adventi naptárban éppen milyen ajándék lesz, akár műtyűr, akár nem műtyűr, nálunk sok esetben könyv, amit nyilván nem bírunk beleszuszakolni az adventi naptárba, hanem mondjuk egy ilyen lakásban valahol eldugjuk, és akkor egy ilyen kis versikét találnak, és keressék meg az alapján. De hogy ez a figyelem, ez tényleg egy fontos dolog.
És akkor nálatok van egy ilyen vállalás táblázat?
Igen, igen. Tehát a falon kint van eleve egy ilyen kis, mondjuk így, tabló, ahol évközben a sulibeli rajzaik vannak kint a gyerekeknek, na most ilyenkor azok lekerülnek, és fölkerülnek a mindenki által írt vállalási lapocskák, mindenkinek a saját színével, és akkor lehet levenni a gyerekeknek a soron következő adventi ajándékot, vagy az ajándéknak a, nem tudom, megtaláló versikéjét, hogyha mindjárt, tehát mind a hárman aznap azt a vállalást ezt teljesítették.
Ez akkor nem csak a figyelem ajándékozására tanít meg, hanem az együttműködésre is. Addig
igen,
senki
igen,
nem
tehát,
veheti
hogy...
le, amíg a másik.
Igen, igen.
Klári?
Én azt hiszem, hogy nálunk az adventi naptárnál sokkal jobban várják a gyerekek a gyertyázást. Legalábbis nálunk ezt így hívjuk. Ez általában minden este van, akkor valaki meggyújthatja a gyertyát, ez már egy külön történet, hogy mikor és ki gyújtja meg, és... hogy
akkor ezért ez is egy külön kegy, hogy meggyújthatja.
Így van, ezért milyen versengés folyik, és hogy ott már eleve lehet egy nagyot cselekedni, hogy átengedjük a másiknak, hogy na jó, akkor most te gyújthatod meg. Úgyhogy nálunk ez nagyon-nagyon sok énekléssel zajlik. Az édesapám révén valami iszonyat mennyiségű karácsonyi meg adventi éneket kaptunk, amik le is vannak írva egy füzetbe, és most már egy ilyen kis regiszter is van hozzá, hogy könnyebb legyen választani. És akkor ilyenkor amellett, hogy mindig imádkozunk valakiért, vagy valamiért, meg hálát adunk valamiért, amellett mindenki választhat legalább egy éneket. De általában egy éneknél nem állnak meg a gyerekek, hanem többet szeretnének, úgyhogy ez egy ilyen zengedezős alkalom így esténként, és hogyha ez valami miatt, nem tudom, nagyon későn érünk haza, és kimarad, akkor ez egy ilyen komoly érvágás, hogy fú, most nem volt, és akkor következő nap reggel be kell pótolni, vagy tehát valamit kell vele kezdeni, úgyhogy nekünk ez egy ilyen nagyon hangsúlyos rész az adventnek a gyertyázás. Ami még kötődik szintén erősen az adventhez nálunk, a Roráténak nagyon nagy hagyománya van itt a helyi közösségben, és nekünk a gyerekek, a kisebb gyerekek is nagyon sokat fölkelnek. És akkor nyilván előző nap este meg kell hozni ezt az áldozatot, hogy viszont akkor nagyon korán kell lefeküdni, ahhoz, hogy a hajnali 6-os Rorátérre el lehessen menni. De ezt ilyen boldogan hozzák meg. Tehát az, hogy ott ők közösségben és együtt lehetnek, és megélhetik ennek a csodáját, és utána még sötétbe jönnek haza, és itthon várja őket az asztalon világító adventi koszorú lévő kis gyertyák, szóval hogy ennek egy olyan mesés varázslata van, ami szerintem egy ilyen hatalmas lelkitöltetet ad nekik is, és tök jó, hogy ebben nőhetnek fel.
De akkor így elhallgatva az esti gyertyázásotokat, és hogyha mindegyik gyerek legalább egy, de inkább több éneket választ, akkor azért az egy ilyen, szintén egy hosszú rituálé, így el tudom képzelni, hogy tényleg ilyen nagyon klassz bensőségessé teszi így a mindennapokat.
Igen, abszolút, és szerintem ez egy nagyon jó dolog, hogy ott van benne egy lelassulás, amikor nem rohanunk, hanem ott megéljük ezt a pillanatot, és megéljük azt, hogy milyen jó, hogy együtt lehetünk ebben.
Köszönjük szépen!
Thank you.
Adventet már megünnepeltük, akkor jön a karácsony. És ha karácsony, akkor nyilván ajándékozás. Ami sokaknak úgy a ajándékozói, mint a megajándékozotti pozícióban már egy kifejezett nagy tehertétel. Nektek erre milyen megoldásaitok, szokásaitok vannak tekintettel arra is, hogy ti mit szerettek kapni, ha egyáltalán szerettek kapni, és milyen rokonaitoknak, ismerőseiteknek milyen ajándékot adtok?
Szerintem ez nem egy könnyen megválaszolható kérdés. Tehát, hogy talán ilyen különleges alkalmakkor szembesülhetünk azzal, amit azt hiszem Gyula mondott korábban, hogy lehet, hogy évek kellenek ahhoz, hogy rájöjjünk, hogy a másiknak mi a szeretetnyelv, ami szeret mondjuk megajándékozottnak lenni. Nálunk úgy szokott lenni, eltekintve nyilván a COVID helyzettől, hogy van egy tág családos karácsony, ahol a nem tudom más unokatestvérekig bezárólag mindenki próbál ott lenni, és ezért hát ez egy ilyen ajándéközön, tehát akkor győzd haza szállítani a mindenféle ajándékokat, és ehhez képest kell pozícionálni a saját karácsonyunkat, hogy akkor ott most ne legyen csalódás se, de mégis bensőséges legyen, mégis személyes legyen. És az utóbbi pár évben abba az irányba kezdünk, legalábbis feleségemmel egymással kapcsolatban elmozdulni, hogy inkább élményt próbálunk ajándékozni, semmint tárgyat. Talán azért is, mert a gyerekek mellett a hétköznapokban ez a saját idő, amire a kapcsolatnak szüksége van, az elég limitált. Tehát, hogy a karácsony ebből a szempontból nagyon jó, bocsánat, kifogás arra, hogy olyan én időélményeket, vagy saját időélményeket próbáljunk ajándékozni egymásnak, ami általában a hétköznapban nem fér bele. De gyerekeknél azt gondolom még mindig ez a legfontosabb, hogy valamilyen tárgy, tehát amit a kezükbe foghatnak. Ugyanakkor ahogy nőnek, ott is függően attól, hogy mi az érdeklődési körük, már bele-belefér egy élmény. A középső gyerekünk, ő eléggé jelentős zenei affinitású, tehát hogyha ő mondjuk egy koncertjegyet kap, ahová mondjuk apával el tud menni, akkor az közös élmény is apával, és mégsem egy olyan tárgy, amit föltesz a polcra, és aztán sose vesz le. Nagyon érdekes ezt felfedezni, hogy mennyire másként vágyják a szeretetet, a szeretet érzését, és hogy ez egyébként időben is hogy változik. Talán nem nagyon beszélgettünk még eddig arról, hogy ez az egész készület, illetve a karácsony az a teremtés tudatosságban hogy kapcsolódik bele. Nálunk ez talán így évről évre előre lépegető folyamat. Az adventi naptárnál például feleségem igyekszik arra figyelni, hogy a díszszalvéta az legyen felhasználta a következő évben is, de hogy a karácsonyi ajándéknál viszont hosszú évek óta nem csomagolunk, hanem egy karácsonyi terítő alá dugjuk el a karácsonyi ajándékokat, és akkor az is izgi, ahogy azt onnan előveszegetjük egymás után.
Júli, mesélj a ti élményeitekről.
Én amikor megismerkedtem a férjemmel, egyszerűen nem hittem el, amit mondott, hogy ő legjobban semmit szeret kapni. Egyszerűen mondom, nem igaz. Hát én nagyon sokat változtam az elmúlt évtizedben, én iszonyatosan szerettem ajándékokat vásárolni. Én jó sok gyereke volt a testvéreimnek, és mindenkinek lehetett valamit venni, én nagyon szerettem járni a boltokat, és most már nem tudok vásárolni. Főleg új dolgot nem tudok vásárolni, én bújjam itt a mindenféle ilyen oldalakat, ahol használtan lehet esetleg vásárolni, mert én is tudom, a gyerekeknek valamit kell, de már a 11 éves lányom is azt fogalmazza meg, hogy ő vagy alapvetően nem tárgyakra vágyik. Egyik barátnő mesélt, hogy az édesanyja mondta, és az én édesanyám is erre hajlik, hogy esetleg amit meg lehet enni, vagy meg lehet inni, vagy magunkra lehet kenni. Tehát, hogy valamit, ami amúgy tényleg úgy elfogy, mert egyszerűen gyűlnek a dolgok. Ugye nekünk is volt ilyen, sok helyen van ez a ruhagyűjtési akció, így adventben karácsony előtt. Nekem is, amikor valamit meghirdetek a közösségben, hogy valami teremtésos akció, mindig arra ugranak az emberek, amikor valamit le lehet adni, amikor valamitől meg lehet szabadulni. Iszonyú gondot jelent valójában ezeknek a tárgyaknak a birtoklása. Ugye nagyon jó az, hogy na, akkor most jótékonykor is odaadjuk a ruháinkat, amik nem kellene, de hogyha milyen magunkban nézünk, ez nekünk is egy szolgáltatás, hogyha valaki megszervezi ezt, hogy ez jó helyre kerüljön. Iszonyatos teher az, hogy megszabadulunk azoktól a dolgoktól, amit nem kell, és ezzel párhuzamosan valóban egy kicsit kellene abba az irányba mozdulnunk, hogy nem a tárgyakhoz kötődünk ennyire, és kialakult egy új réteg, aki olyan, mint a férjem, meg most már én is, hogy nem örülünk a tárgyaknak. Tehát azt a magatartás, hogy na, nekem kell venni valamit, tehát hogy családtagjaim azt érzik, hogy nekem valami ajándékot kell prezentálni, ezt el kell engedni, mert én jobban örülök, ha nem kapok egy tárgyat a kezembe. Én most megmondom, én ha mondjuk kupon, én annak örülnék, hogyha valakit olyan kuponokat kapnék, hogy vigyázz a gyerekeimre, és elmehetünk valahova kettesben. Tehát, hogy én nekem ez az, aminek örülök, és hát most már évek óta az van édesanyámnak is az unokái, nem is tudom, 13 unokája van édesanyámnak, mi alkalomra egy ilyen kis kedves, jópofa videófelvételt készítenek ajándékba. Tavaly, amikor így volt ez a nagy elzártság, akkor mindig hozzáadatik a karácsonyos csinkhez a pásztorjáték, és ugye tavaly el kellett, hogy maradjon, mert a gyerekek végre szerepeltek benne, de tavaly nem volt, és akkor csináltunk egy sajátot, úgyhogy a család egyik fele Afrikában volt tavaly karácsonykor, a másik család az ugye egyszerűen nem jöhettünk össze olyan sok helyen, úgyhogy olyan pásztorjátékot csináltunk, hogy az angyalok meg a három királyok online jelentkeztek be, a gyerekeim pásztorokként, meg Mária Józsefként elmentünk édesanyámhoz, akihez nem mehettünk be, de ott a teraszon előadtuk a pásztorjátékot, úgy kicsit olyan spontán volt, de sokkal jobban örült neki, mint bármilyen tárgy ajándéknak. És ehhez megint idő kell, hogy ezt kitaláljuk. De ez az, ami tényleg személyes tud lenni. Én nagyon örülök, hogy erre terült a szó, hogy személyes kapcsolat van, az a személyes szeretet, ami Istenben van mi irántunk, amivel ide küldte nekünk a fiát. Ez nem a manifesztálódhat abban, hogy itt sodródunk a tömegben, és kapjuk le a polcokról gyorsan, hogy na, neki is kell valami. Ez egyre inkább így működik, és nagyon vissza kéne erről az útról fordulni. Egyébként nálunk most már ez a legjobb ajándék, az a fő ajándék a gyerekeknek is, hogy elutazunk valahova. Tehát amikor síszünet van, akkor elutazunk valahova. 4 napra elmentünk vonattal Prágába, elmentünk a Bodrog partjára pár napra, és az összefüggésben, hogy itt nézetméterre rendet kell rakni, nekik is az a legnagyobb öröm, hogyha elszabad.
Egyébként. Amit mondasz, hogy aztán mit csinálunk ezzel a rengeteg holmival, az egy olyan ördögi spirál, mert ugye tele rakjuk a lakásunkat cuccokkal, akkor nem férünk el, új bútorok kellenek, a bútorok nem férnek el, kell egy nagyobb lakás, kijebb kell költözni, a kijebb költözéssel nem jön velünk ugye általában az iskola meg a munkahely, úgyhogy akkor elkezdünk ingázni, és egész egyszerűen semmi más nem kéne tenni, mint megállítani a beáramló holmikat. És azt kellene mondani, hogy nem, köszönjük. Ez persze eltökéltség kell, és hát szembe úszás az árral, de hogyha belegondolunk, tényleg olyan szinten el vagyunk árasztva holmikkal, hogy így legyőznek minket. Kedves Gyula, néhány szót mondjál be, te mesélted is, hogy te szeretsz ajándékozni.
Igen. Ajándékot adni és kapni egyáltalán nagyon szeretek. Ha! De karácsonykor az egész családomnak könnyű dolga van, mert én mindenkitől egy jó könyvet kér. Ez végtelen egyszerű, csak nem tudják, mi az a jó könyv, amit meg kellene venniük, úgyhogy azt is kénytelen vagyok megmondani, hogy mi legyen az a jó könyv, különben rettenetes dolgokat tudnak venni. Úgyhogy ez így. De ugye azt kell föltenni mindenkinek, hogy mit szeretnél, mi az, aminek örülsz. Mi az, amit esetleg szükséged van. Hát nekem már ugye 20-30 éves gyerekeim vannak, unokám meg még nincsen, ezért aztán ez egy ilyen szempontból elég praktikus dolog, mert mindenkitől megkezdjük, hogy mit szeretne, mi az, amire szüksége van, és akkor az egész évben gyűjtögetett pénzt gyorsan elszórjuk ezekre a dolgokra. Hát, hogy az éppen tárgy vagy élmény, az attól függ, hogy ki mit szeretne. Hát a központjában mindig ez a kérdés áll, hogy mi az, amivel tudunk segíteni, mi az, amivel kvázi boldoggá tudjuk tenni, vagy valami ilyen.
Köszönjük szépen. Itt még amire szüksége van a másiknak, illetve amire vágyik, ehhez még annyit szeretnék hozzátenni, hogy ezt mi is szoktuk csinálni, hogy nem tudom én, a foci őrül gyereknek akkor minden karácsonyra egy rend aláöltözetet, ugye, hogy kinövi a egyiket, akkor kapja a másikat. Tehát, hogy van egy csomó ilyen praktikus dolog, amit kérünk mi is karácsonyra, vagy veszünk, vagy mi magunk számára is kérünk olyan dolgot, amire egyébként is szükségünk lenne. Itt ugye egy nagyon fontos dolog van, hogyha az ember megállapítja, hogy mi az, amire saját magának szüksége van, és kéri ajándékba, akkor ezt ki kell bírni, hogy ezt magunknak ne vegyük meg. Tehát én például most ilyen egészen röhelyes dolgot kértem karácsonyra a szüleimtől. Én ugye bringával járok gyakorlatilag mindenhova, és biciklivel is vásárolok be, és a biciklim hátulján van egy kosár. És a kosárra, ahogyan, tehát hogy bepakolom a vásárolt cuccokat a kosárba, ugye valamivel rögzíteni kell. És ez az autós
pók jött be legjobban. Tehát vannak ilyen spéci bringás pókok is, de azok túl gyengék, úgyhogy autós pók. És volt kettő ilyen kis pici darab autós pókunk, és az nem elég. Úgyhogy én most a szüleimtől néhány ilyen autós pókot kértem a bringa kosaramhoz, és most ki kell várnom, hogy addig most nincsen pók. Úgyhogy ez a másik önmérsékleti része a praktikus ajándéknak. Andrea, ti hogy oldjátok meg a teremtés tudatos ajándékozást?
Nekem csak egy öcsém van, de neki nincsen családja, viszont a férjemnek van két testvére, és mindenhol sok gyerek van, úgyhogy mi praktikus módon úgy oldottuk meg, hogy nem ajándékozunk a rokonoknak semmit, hanem amikor 25-én együtt van a nagy család, akkor nyilván mindenki hozzájárul valamivel az étkezéshez, tehát süteményt viszünk, vagy egy üveg finomabb bort. Egyszerűen az együttléthez járulunk hozzá, csak így egyszerűen. Nyilván a saját gyerekeinknek is vannak kívánságai, amiket igyekszünk teljesíteni. Tudom, hogy alapvetően azt mondjuk, hogy a Lego az egy kupac műanyag, és hogy az egyáltalán nem teremtéstudatos, viszont hogyha azt veszem, hogy még a férjem majdnem 50 éves Legói megvannak, és a gyerekeim játszanak vele, és napi szinten játszik vele akár a 15 éves gyerek is, akkor azt mondom, hogy elég teremtéstudatos választás volt azt a Legót megvenni. Úgyhogy nálunk a könyv az ugye igen, nyilván, de hogy amikor kisebbek voltak, akkor duplót, most amikor nagyobbak és legót kérnek, akkor megkapják a legót, mert tényleg még az ő gyerekeik is fogják tudni használni. Nagyon szépen rendben tartják és vigyáznak minden kicsi darabra, úgyhogy megérdemelten kapnak akár műanyagot is.
Igen, hát
és hát ugye igazából az időseknek nehéz ajándékot venni, mert hogy jaj, nekik már mindenük megvan. Mindig gond ez, hogy mit kapjon a férjem édesanyja, mit kapjonak az én szüleim. Apukám nagyon szereti az ilyen különféle kalendáriumokat, úgyhogy mindig ilyen Újember kalendáriumot, Szabadföld kalendáriumot, Tihanyi kalendáriumot, mindig ezeket a kalendáriumokat így összevásárolgatjuk neki, és akkor nagyon boldog vele.
Igen. Hát az idősebbeknek a ajándékozás, ez nálunk is állandó probléma, és mi ezt úgy oldottuk meg, hogy gyakorlatilag csak saját magunk által készített holmikat ajándékozunk. Tehát volt már, hogy kiskanál, tehát ilyen sima kiskanálból készítettünk ráégethető gyurmával ilyen papa-mama feliratút, akkor volt, hogy egy szófelhőt gyártottunk a nagyszülőknek, amikbe egy szívformába berendeztük azokat a szavakat, amik a gyerekeknek a náluk töltött időről eszükbe jutnak, ugye lehet nyilván naptárat készíteni, szoktunk családi társas játékot készíteni, szintén a nagyszülők számára, így a nagyszülőkre személyesített ilyen egyedi kis kártyákkal, tehát hogy mi ezt már csak így tudjuk megoldani, hogy tényleg ilyen saját készítésű ajándékkal, ami megint csak idő és energia, De valóban az idősebb generációnak valahogy úgy mindene megvan, nem is, ők talán udvariatlannak is tartják azt, hogy kérjenek egy-egy dolgot, amire úgymond szükségük van, mi ezt csak így tudjuk megoldani. És az ajándékozásról kérdezennék Klárit.
Hát az ajándékozáshoz nálunk is sokat fejlődött, azt hiszem, hogy az elmúlt évtizedekben. Tehát a kezdeti sok ajándékból lett egyre kevesebb, vagy másfajta ajándék. Nálunk egy jó pár évvel ezelőtt, ahogy a családban egyre többen lettünk, úgy megállapodtunk abba főleg, mert hogy a Szenteste is ilyen nagy családos, tehát ez, hogy ez a mindenki mindenkinek ajándékot vásárol, tehát hogy nem fér be a lakásba, tehát hogy de nem, biztos, hogy nem. Na, ott döntöttük el azt is, hogy csomagolás sem, ez is már jó pár éve volt, mert utána ezt a bődületes halmot látni, tehát hogy biztos, hogy nem. És nekünk is nagyon bejött, amit Gábor is említett, hogy egy nagy takaró, vagy nagy karácsonyi pléd, vagy valami alá berejteni, vagy esetleg több alá, és akkor mindenkinek megvan a maga kis kupaca, és akkor még ki is találja, még mielőtt kihúzná, hogy na vajon ez mi lehet, és akkor eltalálta, és akkor a többiek ott kuncognak. Mi évekkel ezelőtt eldöntöttük, hogy így a felnőttek nem ajándékoznak egymásnak. Mi a férjemmel talán az első, tehát a házasságunk első éveiben még ajándékoztunk, aztán már nem. És aztán így átálltunk arra, hogy megpróbáltunk úgy ajándékozni, hogy azt kikötöttük, hogy tárt nem lehet. Hát ez nyilván is sokkal nehezebb, vagy hát kinek nehezebb, kinek nem. Én könnyű helyzetben vagyok ilyen szempontból, mert nekem a szeretett nyelvem is sokkal inkább ez az irány, ez a minőségi idő, a szívességek, tehát az, hogy hogyan lehet valami személyeset adni, és nem tárgyi jellegű dolgot. És azt hiszem, hogy ebben a férjem is nagyon, nagyon jó partner. Nekem a legelső ilyen személyes ajándék az például az volt, hát ez elég személyes, de a férjem nagyon szereti, hogyha például megmasszírozzák a hátát, vagy a talpát, de hát szerintem ezzel így nőként mi is így vagyunk, vagy szerintem sokan szeretik, és az első évben én azt találtam ki, hogy eljártam a kozmetikusomhoz, és az adventi időszakban 4-5 alkalommal megtanultam, hogy kell megmasszírozni valakinek az arcát helyesen, és akkor a karácsony este az utcát megmasszíroztam a férjem arcát, és ettől rettenetesen boldog volt. Én is nagyon boldog voltam tőle, mert tudtam, hogy ez egy nagyon klassz ajándékot adtam neki. A gyerekeknek pedig igen, adunk tárgyi ajándékokat, de igyekszünk olyat választani, ami hosszabb élettartamú, tehát hogy inkább kevesebb, de minőségibb dolgot venni. A Lego nekünk is nagyon bejött, és ez valahogy így generációkon át megy, az én Legóim is megvannak még, úgyhogy a gyerekeimnek a készletében azok a különös relikviák, mert hogy olyan vonat már nincs, meg olyan kis, nem tudom, síndarab, meg kis Lego darab már nincsen. És mellette nekünk nagyon bejöttek az olyan dolgok, amik az ilyen élmény ajándékok. Csináltunk egy sorozatot, ami így az egész évet lefette. Olyan ajándékok voltak benne, amik különleges helyek a gyerekeknek, de az országon belül hova tudunk elmenni. Ott milyen különleges sövénylabirintus van, az egy milyen magas csúcs, ott milyen különleges állat van, és akkor próbáltunk mindenhonnan valami olyan izgalmas részt összeszedni, ami az ő életkorukhoz passzol, és valami olyan közös családi program, vagy apával, vagy anyával egy ilyen ketten töltött minőségi idő. És akkor ilyen kis kártyákat kaptak karácsonyra, amelyikkel minden hónapra az év folyamán volt valami ilyen közös élmény. És ennek például nagyon-nagyon örültek szerintem jobban, mint hogyha a tárgyakat kaptak volna. Amit még szerettem volna mesélni, hogy ami nekem nagyon nagy élmény volt a gyerekeimtől, például mikor a nagylányomtól egy zenei válogatást kaptam, amiben megpróbálta így valahol a retro korszaktól fölépíteni azokat a közös zenéket is, amiket így együtt hallgattunk, és akkor mindennek volt valamilyen ilyen érzelmi kötődése. Vagy amikor olyan kavicsokat kaptam tőlük, amire mindegyikre valamilyen, hát ők próbáltak valamilyen jó tulajdonságot kiemelni velem kapcsolatban, és ráírták a kavicsokra, és akkor itt kaptam egy ilyen kavicskupacot karácsonyra, aminek a tetején egy kis kövi rózsa ült, és akkor alatta voltak ezek a kavicskák, és itt van mellettem, úgyhogy ez például egy nagyon-nagyon klassz és szép élmény volt.
Köszönöm szépen! Most arra kérnélek titeket, hogy karácsony estéhez kapcsolódóan egy-egy teremtés tudatos tippet osszatok meg, vagy egy-egy szokást, akár azzal kapcsolatban, hogy ti milyen karácsonyfát vesztek, vagy esetleg nem vesztek, csak feldíszítetek egy kintit, vagy mondjuk húsmentesen próbáltok karácsony esti menüt tervezni. Tehát, hogyha van egy-egy dolog, amit tényleg egy mondatban röviden meg lehet fogalmazni, akkor azt osszátok meg velünk. Én rögtön el is kezdem a sort. Mi egyetlen egyféle karácsonyi menüt eszünk most már nagyon sok év óta, igazából ez az 10 évvel ezelőtti katasztrófa karácsony következtében. Azt eszük, amit a gyerekek legjobban szeretnek, annyit főzünk, amennyi ebből nem fog megmaradni, tehát hogy egy kicsit hiánygazdálkodást folytatunk karácsony este, és 0 gramm elpazarolt élelmiszert engedünk meg ezen az estén, és ez így energiában is minimalizálja a mi erőfeszítéseinket, és tényleg ez a klasszikus karácsonyi habzsidőzsi, hogy a megfőzött étel fele a kukában végzi, ezt egyszerűen kiiktatjuk. Ez a mi legnagyobb jó cselekedetünk teremtésvédelmi szempontból karácsonnyal kapcsolatban. Juliti, neked biztos rengeteg ötleted van erre.
Igen. Én nekem a karácsony este akkor harudacska. Szeretik a gyerekek, nincs idegeskedés. A szent este az arról szól, hogy együtt vagyunk, és ennyi. A másik az, a fenyő kérdésre rátértél, hogy szívesen megosztanak a vélemények a fenyő témában, és azért mondom, hogy mi életünk eldőlt 10 év, amikor lett egy műfenyünk. Tehát, hogy Innentől kezdve ugye mondják, hogy ezt hány évig kell használni ahhoz, hogy bejöjjön, mi fogjuk használni bőven annyi ideig, úgyhogy most már nálunk itt nincs kérdés, tehát ott a fenyő, ezt most már használni kell, és így emlékszem egyszer egy Facebook csoportban is valaki mondta, hogy hú, hát hallott egy nem könnyeltudatos a műfenyőjük, úgyhogy most lecserélni gyorsan valami könnyeltudatos a verzióra, és akkor így írtuk neki többen is, hogy azt már nem kell. Tehát, hogy használd, ami van, azt most már nem kell lecserélni másmilyen verzióra, ez van, most már nem kell döntened, megvan a döntés hozva, kész. Tehát, hogy nem akarok érvelni a műfenyő mellett, egyszerűen csak arról van szó, hogy ha valamiről azt mondják, hogy a textilzsákról, bármiről, hogy azért nem jó, mert ennyi ideig kell használni ahhoz, hogy bejöjjön az előállítási anyag költség, akkor azt mondom, hogy akkor használd legalább kétszer annyi ideig, és akkor nincs vita.
Igen, köszönjük szépen. Hát a fogyasztás lecsökkentésével valóban soha nincsen. Nem lehet mellé fogni. Igen. Andrea, neked mi az egy plusz tipped a teremtés tudatos karácsonyhoz?
Nekünk nagyon sokáig nem volt karácsonyfánk, mert hogy 24-én már elmentünk vagy a férjem édesanyjához, vagy a mi szüleim, vagy az én szüleimhez, és egyszerűen felesleges lett volna itt beállítani egy karácsonyfát, aztán elmenni itthonról gyakorlatilag december 30-ig, tehát hogy minek, kinek. És akkor nagyon-nagyon nehéz döntés volt azt mondani, hogy nem lesz karácsonyfánk, viszont elég praktikus és teremtéstudatos döntés volt, de aztán így változtak a dolgok, és amióta 24-én itthon vagyunk, meg kevesebbet megyünk el a szünetben, azóta van élő fenyő, de azért arra figyelünk, hogy olyan helyről vegyük, ahol tudom, hogy tényleg ezzel foglalkoznak, és segítem őket, hogy jövőre is legyenek fenyők, amiket el tudnak adni, mert ugye akik ezeket a fenyőket árulják, azok ebből élnek, és ezzel segítem őket, hogy lehetőséget adok nekik arra, hogy jövőre is legyen mit termelni. Nem az erdőszélről hozunk egyet kategória, mert azért azt nem.
Köszönjük szépen. Gábor?
Megettem ezt a csomagoló papírmentes ajándékozást, tehát ez az egyik, ami nálunk bevált, és szerintem teljesen elfogadott és népszerű. Valószínűleg sokkal izgalmasabb, mint a csomagoló papírba becsomagolt verzió, már csak azért is, mert nem látszik, hogy mi az. Tehát nehezebb kitalálni, izgalmasabb. Említettétek többen a fenyő kérdését, ez nehéz ügy. Mi több éven keresztül próbálkoztunk cserepes fenyővel, tehát amit utána kiültetünk. Ez egy nagyon jó megoldásnak tűnik, de lássuk be, hogy vagy nekünk inkább azt mondom, nekünk be kellett látni, hogy a kertünk mérete véges, tehát egy idő után már nincs hova ültetni a fenyőt, illetve hát Nagymaros éghajlata elég száraz, tehát nem feltétlenül szerencsés a fenyőnek, akár már középtávon sem, hogy kiültetjük a kertbe, és aztán csak senyved. Úgyhogy végül mi is azt a megoldást választottuk, amit Andrea említett. Feleségem találta Facebookon azt a fenyő termesztéssel foglalkozó házas párt, akikhez így, hogy is mondjam, személyesen, vagy némi személyes kötődéssel lehet bejelentkezni, ki lehet választani, éppen ma délelőtt tettük meg, és csak csöndben mondom, mert ugye a gyerekeknek ezt nem kell tudni. Tehát, hogy ma választottuk ki ennek a házas párnak a fényképes listájáról azt a fát, amit szeretnénk mi is lefoglalni. És igen, azt gondolom, hogy ezzel őket támogatjuk, tehát gyakorlatilag egy házaspárnak vagy egy családnak a megélhetését támogatjuk ezzel. Akik olyan helyszínen próbálják ezt a fenyőtermesztést megvalósítani, ami jobb ökológiai feltételekkel rendelkezik. Úgyhogy igazából ezt a kettőt tudom mondani.
Bocsánat, jó, csak hogy az ember belegondol abba, hogy egy növekvő fa szént köt meg, és egészen addig, amíg növekszik, addig mindig megköt, akkor a legjobb megoldás az, hogyha csinálnak ilyen fenyőfarmokat, ami ugye nem teljes ökoszisztéma. Tehát annyiféleképpen lehet végig gondolni azt, hogy minek mi a jó. Lehet érvelni a műanyag fenyő mellett is, meg az élő fenyő mellett is, meg hogy mit, hogyan dolgozol be, meg mit, meddig. Mert én most tudod, én mind a kettő mellett tudnék legalább 25 érvet felsorolni a műanyagfenyő mellett is, meg az élőfenyő mellett is.
Köszönjük szépen. Klári.
Hát én a fenyő kérdéstől most elvonatkoztatnék, és inkább az Eszterhez kapcsolódnék, tehát nálunk is egyfajta menü van, Volt olyan év, amikor többféle volt, amikor megmaradt, az borzasztó volt, de utána azt tettük 3-4 napig, amitől azért így a karácsonyi menünek a varázsa az, hogy eléggé elszállt, úgyhogy ezt elég gyorsan elengedtük, hogy többféle menüt meg túl sokat csinálni, úgyhogy az most már egészen jól beállt és bevált. Viszont ezzel kapcsolatban arra nagyon ügyelünk, de mondjuk ezt nem csak karácsonykor, hanem mindig, hogy lehetőleg helyi vagy közeli kistermelőktől vásároljunk, hogy ezt piacon vegyük meg, hogy minél kevesebb csomagolásban, és valahogy benne van az a varázsa, és ahogy az ember elmegy a piacra, és ahogy a néni odaadja, és tudom, hogy mindig ugyanahoz a nénihez járok, és hogy átadja, és tudom, hogy ezt ő a szívével is termelte egy kicsit, vagy tenyésztette, és úgy adja át, hogy na, akkor ez milyen szép lesz majd a karácsonyi asztalon, ez a pulyka, vagy ez a csirke, vagy ez az akármi. Hogy ennek van egy ilyen plusz kötődése mellette. És akkor egy kicsit a karácsonyhoz kapcsolódólag a Caritasról, hát itt nagyon-nagyon sok élményem van. Talán az egyik ilyen legbensőségesebb az volt, amikor egyszer karácsonykor elmentünk egy hajléktalan szállóra, így a délelőttben, és mi vihettük a karácsonyi ebédet. Főztünk egy nagyon finom gulyáslevest a gyerekekkel előző nap, és azt vittük el befőttes üvegekbe csomagolva. És olyan fura volt, mert nem voltak sokan a szállón, de tudták, hogy jövünk, előre megbeszéltük, és készültek rá az emberek, és kitakarítottak. És egy közösségi térbe vártak, ahol volt egy kicsi karácsonyfájuk, és emlékszem, hogy a gyerekek is bejöttek, volt bennünk egy kis félsz, hogy vajon ez most így jó-e, biztonságban vannak-e, nem kapunk-e valami fertőzést, vagy bármi lesz-e, de vittünk magunkkal kész fertőtlenítőt, ez még a Covid előtt volt, és bementünk együtt, és valami olyan természetességgel alakult minden, és ugyan nem egy vallásos, nem egy hívő otthon volt ez, vagy nem egy hívőknek fenntartott hajléktalan szálló, úgyhogy fogalmunk se volt, hogy ki az, aki esetleg vallásos-e, de amikor azt kértük tőlük, hogy mi lenne, ha egy körben állnánk, és együtt elimádkoznánk valamit röviden, vagy csak egyáltalán elénekelnénk valamit, amit mindenki tud, akkor az így nagyon jött, hogy a mennyből az angyalt mindenki tudja, az is, aki nem vallásos, és akkor egy kört alkottunk, megfogtuk egymás kezét, beálltak a gyerekek is, és elénekeltük a mennyből az angyalt, és ez egy végtelenül tiszta és felemelő pillanat volt, és azt hiszem, hogy ez ilyenekért érdemes élni, és hogy valahogy a teremtés tudatosságban nagyon fontos, hogy ott legyen ez is, hogy gondolunk másokra, hogy gondolunk arra, hogy nem mindenkinek telik olyan egyértelműen boldogan a karácsonya, mint ahogy a miénk, és hogy a többi embernek vajon van-e ott valaki, aki gondol rá, és ott van vele a karácsony estén, vagy a karácsony napján, és hogy egy ilyen nagyon pici figyelmességgel akkora örömet lehet okozni.
Köszönjük szépen! Azt hiszem, hogy ennél szebb végszót nem is kaphattunk volna. Bár azért azzal vitatkoznék, hogy ez egy apró pici figyelmesség, azért ez elég nagy munka és nagy szervezés lehetett, és nyilván az, hogy egyáltalán a gondolat megfogalmazódott, már maga az is egy hatalmas dolog. Úgyhogy hát köszönöm minden beszélgetőtársamnak a mai ötletelést, beszélgetést. Reméljük, hogy a Mária Rádió hallgatóinak is adtunk esetleg új ötleteket, hogy új szemlélettel, kicsit teremtés tudatosabb szemlélettel élhessék meg ezt a karácsonyt. És hát ebben az értelemben, ebben a szellemben kívánunk mindenkinek nagyon boldog áldott adventet és szép karácsonyi ünnepeket.
Sipos Gyula kis színes rovatában most a gumós zápfogainkat a lehetőségekről elmélkedik. Ezek a fogak gyakorlatilag bármilyen táplálékot elfogyaszthatnak. De vajon megehetünk-e mindent? Érdemes Gyula segítségével ezen elgondolkodni a karácsonyi újévi nagy ünnepi étkezések megtervezésekor, hát ha idén nem esünk majd a szokásos túlzásokba.
Jó napot kívánok, Sipos Gyula vagyok, és a következő példázatot hagyj kezdjem egy kis biológiai ismerettel a fogakról. A növényevőknek redős zápfoguk van, a rajevőknek tűhegyes zápfoguk, a ragadozóknak tarajos zápfoguk, és a mindenevőknek pedig gumós zápfoguk. Nekünk, embereknek ugye gumós zápfogunk van, és tulajdonképpen ez volt az egyik oka, vagy lehetőség annak, hogy mi emberek az egész világot meghódíthattuk, mint mindenevők, az északi sarttól kezdve a legmelegebb részéig is, mert hogy a emésztőrendszerünk képes mindent feldolgozni, vagy majdnem mindent feldolgozni. Ez egy óriási szabadság és lehetőség, ugyanakkor nyilvánvalóan egy veszély is. Ezért aztán minden vallás tabusított bizonyos ételeket, amiket nem lehetett hozzányúlni, nem lehetett megenni azért, hogy a közösség megtanulja a fegyelmezettséget, a megkülönböztetést, és az, hogy nem ehet meg mindent, amit egyébként megehetne. Ugye sajnos ennek a tudása veszett el mostanra ebben a fogyasztói társadalomban, aztán mindent elfogyasztunk, és szép lassan felfaljuk az egész világot, és ugye lassan semmi nem menekülhet előlünk, tehát ez a nagy szabadság, amit a, most egy példázatszerűen a gumós zápfoknak is köszönhetünk, lassan a vesztünké válik, ahogy felfogjuk is, mint egy kis gömböc megemésztjük az egész világot, csak hát ez végül is visszaüt. Nem véletlen, hogy a vallások tabusították, hogy nem lehet mindent megenni, mert ha mindent megeszünk, akkor mégis olyan dolgot is meg fogunk enni, ami végül mégiscsak megemészhetetlen számunkra. Ugye most, amikor azt olvassuk, hogy a COVID vírus az elképzelhető, hogy a denevérekből, vagy a tobzoskából, ami ilyen állat került be az emberi szervezetbe azért, mert megették ezeket az állatokat, és hogyha most félretesszük az összeesküvés elméleteket arról, hogy ezt esetleg valamelyik laborban barkácsolták ezeket a vírusokat, akkor valószínűleg, hogy elképzelhető, hogy tényleg így történt. És vajon miért ettek Kínában az emberek denevéreket vagy tobzoskát? Hát ennek két oka lehetséges, az egyik az, hogy olyan éhínség volt, hogy erre rászorultak, de tudjuk, hogy nem volt éhínség, a másik pedig az, hogy az ínyenségből, a kíváncsiságból, a lehetőségből, a szabadságból, hogy ugye mindent meg lehet enni. És én láttam olyan képeket meg, felvételeket kínai piacokról, ahol ezeket a különböző egzotikus állatokat ilyen nagy ládákban árosították, és az igyekedő emberek aztán ezeket megvették, hogy mindent megegyenek. Hát ez lehetséges. Szabadságban áll, hogy akár denevéreket, vagy tobzoskákat fogjunk, és jó pénzért azért azzal igyekedjünk, csak ennek az lesz a következménye, hogy olyan mikroorganizmusok, vírusok, baktériumok és más kis élőlények, amik ott abban az ökoszisztémában, a denevér és a tobzoska ökoszisztémájában jól elvannak, amikor bekerülnek az ember környezetébe, az ember belső ökoszisztémájába, akkor ott bizony már kórokozóként viselkednek, mert ők sem a saját helyükön vannak, és mi is már rég nem a saját helyükön vagyunk, és ebben a megbetegítő állapotban van most az egész világ. Ez tulajdonképpen csak a vízfénye annak, ahogy mi magunk vírusként megbetegítettük az egész világot, mindenhol behatolva, amit tabusítani kellett volna, és azt kellett volna mondani, hogy bizony ide már nem szabad menni. Tehát azon túl, hogy keressük a vírusnak az ellenszerét, és nagyon örülünk neki, hogy a tudomány erre rátalál, és beoltathatjuk magunkat, vagy másmilyen módon védekezhetünk, azért nem szabad elfeledkezelünk, hogy az alapvető és eredeti védekezés az lenne, ha újra visszavennénk ebből a kis gömböc mentalitásból, és megérthetnénk, hogy nem falhatjuk fel az egész világot, és van, amire azt kell mondanunk, hogy bár megtehetnénk, de mégsem tesszük meg, mert az a kárunkra van, és nem csak a mi kárunkra, hanem az egész teremtett világ kárára. Hát adja Isten, hogy ebben az advent időszakban kicsit tudjuk gyakorolni ezt a fegyelmezettséget, kicsit rálássunk arra, hogy a tetteinknek bizony messzható következményei lehetnek, és vissza tudjunk térni az egyszerűbb, tisztább, és sokkal, de sokkal biztonságosabb, és ennek következtében mégiscsak szabadabb élethez, amit az Isten eredetileg nekünk ajándékozott. Köszönöm, hogy meghallgattatok, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Műsorunk idei utolsó Laudato Si felolvasása a Világegyetem titkáról szóló részbefejezése lesz, melyet Aratóni Anna Maritól hallgathatunk meg. Végül pedig Nemes Csaba naptárovatában az adventről és az advent bőti szokásairól hallhatunk.
Az emberi lény, bár evolúciós folyamatokat is feltételez, olyan újdonságot is magával hoz, amely nem magyarázható teljes mértékben más nyílt rendszerek evolúciója alapján. Mindnyájan személyes identitással rendelkezünk, amely képes párbeszédet folytatni másokkal és magával Istennel. A gondolkodás képessége, az érvelés, a kreativitás, az értelmezés, a művészi alkotás és egyéb máshol ismeretlen képességek olyan egyedülállóságra utalnak, amely meghaladja a fizikai és biológiai szintet. A minőségi újdonság, amelyet egy személyes lény megjelenése hoz magával az anyagi világban, feltételezi Isten közvetlen tevékenységét. Egy különleges meghívást az életre, továbbá egy nagybetűs te és egy másik kisbetűs te közötti kapcsolatra. A bibliai elbeszélések alapján az emberi lényt alanynak tekintjük, akit sosem lehet tárgyá lefokozni. Ugyanakkor az is tévedés lenne, ha azt gondolnánk, hogy a többi élőlényt puszta tárgynak kell tartanunk, melyek az emberi lény önkény uralmának vannak alávetve. Amikor a természetet semmi másnak, mint haszontárgynak fogják fel, az komoly következményekkel jár a társadalomra nézve is. Az a szemlélet, amely az erősebb önkényét támogatja, az emberek többségének óriási egyenlőtlenséget, igazságtalanságot és erőszakot jelent, mert az erőforrások azoké lesznek, akik elsőként érkeznek, vagy akiknek több hatalma van. A győztes mindent visz. Az összhang, az igazságosság, a testvériség és a béke eszménye, amelyet Jézus ajánl, épp ellentéte egy ilyen modellnek, és ezt ő így fejezte ki kora hatalmasai kapcsán. A nemzetek fejedelmei zsarnokoskodnak a népeken, a hatalmasok pedig elnyomják őket hatalmukkal. Közöttetek ne így legyen, hanem aki közületek nagyobb akar lenni, legyen a szolgátok. A Világegyetem úti célja Isten teljessége, amelyet a feltámadt Krisztus az egyetemes kibontakozás tengelye már elért. Ezzel egy újabb érvet sorakoztattunk fel arra, hogy elutasítsuk az emberi lény bármiféle zsarnoki és felelőtlen uralmát a többi teremtmény felett. A többi teremtmény végcélja nem mi vagyunk. Mindnyájan velünk együtt és rajtunk keresztül a közös végcél felé haladnak, ez pedig Isten, a maga transzcendens teljességében, ahol a feltámadt Krisztus átölel és megvilágít mindent. Az értelemmel és szeretettel felruházott embernek ugyanis, akit Krisztus teljessége vonz, az a feladata, hogy minden teremtményt visszavezessen teremtőjéhez.
Naptár. Mikrofonnál Nemes Csaba. Most már nagyon benne vagyunk az adventbe. Gyakorlatilag advent negyedik vasárnapja érkezik el hamarosan. Ugye advent az eljövetel, az Úr eljövetelére való készülődés. Azt is mondhatjuk, hogy a karácsonyi várás ideje. Mostanában már nálunk Magyarországon is valahogy a 80-as évek végétől nálunk is szinte most már minden család háztartás asztalán advent időszakban vannak adventi koszorúk, az advent 4 hetét megjelenítő 4 gyertya. Ahogy ezt elejénk is szokták tartani és nem csak mondani, ez az úgynevezett kisbőjt időszaka, kisfarsang után, ugye, ami Márton naptól kezdődik, és egészen advent első vasárnapig tart, ami tulajdonképpen nem a fogyasztás ünnepe, mint ahogy mostanában szoktuk ezt csinálni. Gergely pápa naptárreformja óta 4 hétre rövidült el. Ilyenkor eleink különböző olyan bőti szokásaik voltak, amik tájegységként egy kicsikét változott, eltérő volt, voltak káposztás, tökös, vagy babos fogások, mákos, vagy diós, vagy almás fogások. Ilyenkor gyakran készült akár puliszka, akár krumplilángos, vagy tocsni, vagy lapcsánka, ahogy máshol hívják, dödölle, vagy hagymás kenyérlángos. Ilyenkor nem nagyon szoktak eleink enni zsíros ételeket, sem húst, hanem inkább krumplis ételek vannak, vagy olyan ételek, amik valamilyen módon kerülik a húst, kerülik a nagy ünnepi vacsorákat, és ezt most is csinálhatnánk ebben a 4 hetes bőjben. Valóban a karácsony előtti testi lelki megtisztulásának az időszakának kellene lenni. Az ünnep is mondja, az Úr eljövetelére való készülődés, az Adventus Domini ünnepe, a csönd, az elmélyülés és a bőjt időszaka ez számunkra is. És most kívánok önöknek további békés adventi ünnepeket, és nagyon-nagyon boldog, áldott karácsonyt, és boldog, sikerekben boldog, áldásban boldog új évet mindenkinek.
Tudtunk-e valamit változtatni életünkön? Közelebb kerültünk-e az ökológiai megtéréshez? Én személy szerint idén hálát adhatok a részvételért ebben a műsorban, azért, hogy sikerült közösségi komposztálót létrehoznunk és a kész komposztot faültetőknek ajándékozni. Azért, hogy elkezdtem tudatosabban küzdeni az élelmiszerpazarlás ellen, megveszem a közeli lejáratú termékeket, kiválogatom a sérült csomagolású termékeket, ideértve nem tökéletes gyümölcsöket is. És azért, hogy végre rászántam magam arra, hogy környezettudatosabb tisztítószereket használjak. De mindannyiunknak van még hova előrelépni. Jövőre a szakadt ruhák megjavítását is célul tűzöm ki, és még jobban törekszem majd arra, hogy kevesebb állati eredetű terméket fogyasszunk a családban, valamint ezt a műsort is szeretnénk folytatni. Hallgatóink a műsorban elhangzottakon kívül is sok ötletet meríthetnek az Újvárossal és Ecovan munkacsoporttal közös adventi naptárunkból is, kövessék Facebook oldalunkon, honlapunkon. És hogy jövőre interaktívabbak lehessünk, bátran kérdezzenek tőlünk az info@teremtésvédelem.hu e-mail címen. Áldott teremtéstudatos karácsonyt és teremtéstudatos elhatározásokban gazdag új évet kívánunk. A Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület műsorában Réfi Júliát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Teremtésvédelem. A Naphimnusz Egyesület műsorát hallották a teremtett világ védelméről. Mária Rádió.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Egy régi slágernek a kezdő sorai jutottak eszembe. Tél volt, hó esett, és jöttek az ünnepek. Gondolkoztam, mit is adhatnék neked. Advent időszakába érkeztünk, karácsonyra készülünk, és szeretnénk sokaknak örömet szerezni, szeretnénk sokaknak valami ajándékot adni, és talán személyes kapcsolatainkban könnyű ajándékot adni.